Eredményes élet találkozó 2009. augusztus 28-a.
Jó reggelt! Sziasztok! Én vagyok itt, és a Sanyi meleg baráti üdvözletét küldi nektek. A világ leggyönyörűbb helyéről, otthonról, mármint úgy gyönyörű helyre költöztek. És csak annyit mondott, hogy az élet szép, ezt üzente mindenkinek. És most nem tud itt lenni, mert lehet, hogy tudjátok, hogy az Encsi bármelyik pillanatban... Hogy? Igen. Tehát amíg az Encsi nem szül, addig nem biztos, hogy fog jönni, mert bármelyik pillanatban jöhet a baba, és akkor ugye vinni kell a kórházba. És innen Pilis Csaba kb. Egy óra autóval. Úgyhogy addigra megszül szegény, hogy... De tényleg most már bármikor jöhet. Úgyhogy ezért nincs itt, de tényleg velünk van, és még egyszer ezt mondta, hogy az élet szép. És csak menj ki a Pilisbe, és nézz szét, és látni fogod, hogy Isten milyen nagy és csodálatos dolgokat teremtett. De csak menj ki az Orcik erdbe, az közelebb van ide, de bárhova. Úgyhogy, vagy a saját teraszodra. Vagy csak csukd be a szemed, és... Csukd be a szemed, és képzeld el. Nem tudom, miért van az, de a legtöbb ember, lehet, hogy pont kivételek vannak itt, amikor becsukják a szemüket, az Amerikában csinálta meg velünk egy ilyen tréner, és a legtöbb ember tengerpartra és pálmafákra gondolt. Nagyon érdekes. Nem kapcsolódik sehova csak gondolat, csak úgy mondom, hogy érdekes. Hogy ez, hogy persze az ember vágyik a szépre, és a tenger az szép, az megnyugtató. És jó a levegő az allergiára is. Én kicsit allergiás vagyok néha, de itt nyárnak egy hónapjába, de ott nem. Ott ugyanabban a hónapban a tengerpart. Jó az. De itt is jó, tényleg. És minden rendben. Van egy rövid gondolat, ami lehet, hogy kitölti az időt, de rövid, velős. Jó, és akkor elkezdhetjük igazából. Hogy imádkozzatok, hogy tartsátok imába, biztos teszitek is a Sanyit, az Encsit, hogy a gyerkőc végre úgy döntsön, hogy ki akar jönni, mert most jó helye van. Csak hát nagyon, ugye, kényelmetlen, meg fájdalmas dolog ez. Ja, úgyhogy imádkozzunk értük meg, hogy így tényleg legyen egy áldás az életükön, és a miénkbe is. Oké. Na de, akkor hajtsuk meg a fejünket, csak egy rövid imára. Atyán, köszönjük neked a csodáid, köszönjük azt, hogy mindenről te gondoskodsz, és gondoskodsz. Tál már az életünkben, adtál nekünk gyönyörű helyeket, környezetet, adtál nekünk egy szívet, egy látást, olyan szemeket, amelyek tudnak nézni a csodákra, amelyek észreveszik az életben a fontos, lehet, hogy mások által láthatatlan a részleteket, és még inkább, ahogy mondtad, és tanácsolod nekünk, hogy látjuk a láthatatlant, azokat a dolgokat, amelyek örökkévalóak, amelyek soha el nem múlnak. Hisz amit a szemünkkel látunk, azok nagy része az elmúlik, és vagy változik nagyon gyorsan. De tényleg szükségünk van stabilitásra, szükségünk van egy alapra, és ezt te adod meg, Urunk. Ez te magad vagy, és az ígéreteid, és az igéd, és mindegyikről azt mondhat, hogy ezek soha el nem múlnak. A teremtett világ ugyan elmúlik, de ezek nem. És kérünk, hogy ma szólj hozzánk, és áldj meg minket a te gondolataiddal, bátorításoddal, szavaiddal, szeretetedet önts ki ránk, Uram. És kérünk, hogy mindenkit érints meg személyesen a legnagyobb szükségében. Imádkozunk a Sanyiért, az Encséért, kérünk Uram, hogy vedd el az Encsének a fájdalmakat, és add, hogy a baba most már tényleg hajlandó legyen megszületni, de te rendelted az idejét, és ahogy 139. Zsoltárban mondod, hogy te tudod a formáltatásunkat az anyamében, és te tudod, mikor van itt az ideje. És csak takard be őket, tényleg köszönjük az összes befektetést, amit tettél a Sanyin keresztül, és más tanítókon, pásztorokon keresztül az életünkben. És nagyon hálásak vagyunk azért tényleg, hogy nézhetünk így az emberekre, és rád, hogy minden nap egy csoda, és minden ember egy csoda. A legnagyobb csoda ebben az univerzumban. És te tényleg ide összpontosítod a figyelmedet, Uram, ránk, és szeretnénk mi is rád összpontosítani a mi figyelmünket most. És kértük mindezt Jézus szent drága nevében. Amen. Amen. Oké. Még egyszer jó reggelt kívánok. Sziasztok. Van egy gondolat. Nemrég hallottam valakitől egy témáról, és elgondolkodtatott. Arról beszélt, hogy ez a világ, ez nem elsősorban materialista. Annak tűnik, de mégsem az. És elmondta, hogy miért. Ugye itt vannak ez a bizonyos jelenség, vagy ez a bizonyos embertípus, akit úgy hívunk, hogy sznobok. Ugye? A sznob az ugye, aki fogja az életének egy részét, és ezt akar, és annyira felnagyítja, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ő az egész személyisége, az az egy dolog köré épül, és hogy aminek mutatja magát. Tehát létrehoz egy képet ebből, hogy kicsoda ő. Ugye a sznob valaki ilyesmi, és gyakorlatilag a világban rengeteg ilyen van. Ez nagyon elterjedt. Tehát nem csak az a sznob, aki mindenből csak a legdrágábbat hajlandó megvenni, vagy csak egy bizonyos terméket hajlandó megvenni egy forgalmazótól, hanem valaki egy általánosabban, aki fog egy részletét, valamit az életnek, és felnagyítja, és ez a kép, ez vagyok én. És ami érdekes, hogy a mellette, körülötte lévő emberekkel ugyanezt akarja csinálni. Tehát az a figyelem, szeretet, tisztelet, amit kapsz egy ilyen embertől, az összefüggésben áll a te társadalmi pozícióddal, vagy a te általad mutatott képpel, ami te vagy, amit te mutatsz neki. És ha ez egyezik az ő normájával, mércéjével, akkor odafigyel rád, akkor kapsz tőle figyelmet, tiszteletet. És ez persze egy veszélyes dolog. És valahogy ez van az emberekben szerintem, és ez megfigyel, ez egy külföldi ember volt, aki erről beszélt, de egy nagyon jó megfigyeltő itt is, nem kell messzire menni, hogy az emberek ezért foglalkoznak annyit az anyagi javakkal, vagy a karrierükkel, mert ugye a karrierüktől remélik az anyagi jav, az, hogy lesznek anyagi javak, de igazából nem az anyagi javakat akarják, hanem az anyagi javakat, az anyagi javak megszerzését, elmondom ezt más szavakkal is, tehát az anyagi javak megszerzését összekapcsolták egy érzelmi beteljesüléssel. Tehát ezért mondtam, hogy nem materialista világban élünk, mert az emberek nem elsősorban az anyagi javakat akarják, hanem ezt a bizonyos érzelmi beteljesülést, amit ehhez az anyagi javakhoz kapcsolnak. És azért tűnik úgy, hogy materialista a világ, de ugye a materializmus egy világszemlélet, amit a kommunizmusban tanítottak, ugye talán Marxtól vagy Engelstől származik gondolat, de most ebben nem menjünk bele, de tehát, hogy a lényeg, hogy az emberek látszólag ugye minél többet, minél több dolgot akarnak megszerezni, de azért, mert ettől várják ugye az érzelmi beteljesülést. És mivel ezek a dolgok alapvetően nem képesek betölteni ezt, ugye aki esetleg hallotta már az emberi viselkedés órát, vagy valakitől vette, akkor hallhatott erről, hogy azért az embernek vannak szükségletei, és bizonyos alapvető szükségletek nélkül nem élhet egy teljes életet. Ugye olyan, mint a fuldokló, aki nem kap levegőt, de tudod, őt nem tudja más érdekelni, csak az, hogy levegőt vegyen. És csak lehet, hogy ideig, óráig elvonja a figyelmét róla valami drága dolog, valami olyan, ami egyébként egy érzelmi beteljesülést okoz. Tudod, egy fuldokló meglát a parton egy gyönyörű nőt, és egy pillanatra elfeledkezik, hogy a fuldokol, de aztán egy másik pillanatban már újra fuldokol. De lehet, hogy észre se veszi, mert fuldokol, ugye, és ez... Igen. Igen. Igazából, ja, ez lehet, hogyha mondjuk nem levegőre van szüksége, de szeretetre. És ez egy, tudod, nem tudom, hogy nézel ilyen luxus cikkekre, mondjuk tényleg. Mondjuk már le is a Mercit nézzük, mert az oké. Okay. Hanem ugye, tudod, 10 milliós óra. Vagy egy Ferrari, ami 40 milliónál indul az ára, vagy Lamborghini, vagy ránézel egy ember, aki egy ilyen autóba ül, és tudod, azt mondhatod, hogy nézd ezt a kabzsi tudod, embert, hogy biztos keresztül gázolt itt embereken, és azt úgy szerezte, vagy nem tudom, hogy szerezte, lehet, hogy van, tudod, csalt, vagy lopott, de esetleg nézd úgy ezt az embert, hogy az ember valaki, aki egy sebezhető, és szeretetre van szüksége. Mert neki az érzem, tehát ahhoz, hogy betöltse az űrt magában, egy ilyenre van szüksége, hogy próbálja takargatni, mert betölteni nem tudja, ezt legfeljebb így lefedi, de a lyuk az ott marad. És ismertem egy embert, a feleségem révén, aki egy hihetetlen nagy házba lakott, és tudom, ilyen őrült nagy, nem tudom, vagy 20 szobája volt, ilyen palota, volt Lamborghini, tehát neki volt egyedül Maybach nevű autója, aki tudja, hogy milyen az a Mercinek az a luxus változata, még ilyen is van, meg nem tudom, igen, Ferrari-ja is voltak, meg mindenféle, csak AMG tuningos Merciai voltak, és abból is a CLS kategóriás, nem mindegy, aki tud ehhez viszonyulni, az érti. A lényeg az, hogy a olyan életszínvonalat próbált mutatni, ami tudod, hogy ő ilyen nagyon gazdag valaki, de aztán igazából az élete az másról sem szólt, csak önimádatról. Állt a tükör előtt, és nézte magát, és milyen jó képű vagyok, és milyen izmos, és így nem törődött nagyon más emberekkel. De volt, okos volt, és persze meg tudta szerezni ezeket a javakat, ezeket az anyagi javakat, és persze ezt felhasználta. Csak hogy és az ember, nézhetek úgy, hogy hát micsoda, bocsánat, gírnyó, micsoda, tudod, egy ilyen felfúvalkodott valaki, de nem ő, egy ember volt, akinek hatalmas szüksége volt a szeretetre, és nagyon sebezhető ember. És csak ide akartam kiukadni, hogy nézek az emberekre. És engem nagyon elgondolkodtatott, és egy hetek óta, vagy hónapok óta ez így, valahogy ez a gondolatot motoszkál a fejembe, hogyha mert olyan könnyen megítélek valakit, olyan könnyű, nem tudom, akár így megyek, akár hogy vezetek, ugye Budapesten nem nehéz ítélkezni vezetés közben, mert a morál olyan, tehát ha biciklin ülök, tudod, akkor azért, mert nem figyelnek rám, ha autón ülök, akkor azért, mert a másik bénázik, meg szemtelenkedik, meg a biciklisek is szemtelenek, és igazából mind a két táborban vannak, ugye, mind a két tábor nagyon szélsőséges, tudod. Én autózok is, meg biciklizek is néha, és úgy mind a kettővel tudok azonosulni, de egyszerűen tényleg így, tehát ez is olyan kicsit sznobizmus, amit így csinálnak. Nem tudom, hallott, állandóan panaszkodnak a biciklisek, hogy nincs bicikli út, meg ez nem jó, meg az nem jó, meg amaz nem jó, de nagyon kevésen dolgot hallasz, hogy fú, de jó, hogy legalább tudod, a rakparton van egy bicikli út, stb. Tehát, hogy ez nagyon jellemző a társadalmunkra, hogy nyilván a panaszkodás is, de ez a hogy kicsit máshogy viszonylok, máshogy nézek a dolgokra, mint ahogy kellene. És ezen gondolkodtam, és elgondolkodtatott, hogy tényleg hogy nézek egy másik emberre. És tényleg vannak a szemünk előtt ilyen szűrők, amik neveltetésből, otthon tanultakból, ugye iskolába tanultakból, vagy csak az én saját kis gondolkodásom által így felépültek, amik így sokszor azt segítik elő, vagy arra biztatnak, hogy egy látszatból alkossak egy képet a másik emberről. Van egy történet az egyik egy könyvben, lehet, hogy ismeritek, nem mindegy melyikbe, egy metrón játszódik a jelenet, és ott van egy zsúfolt metrókocsi, és bejön egy apa és két gyereke. És ahogy becsukódik az ajtó, elindul a metró, a két gyerek elkezd így megőrülni, másznak a kapaszkodókon, rohangálnak, kiabálnak, és az apa nem csinál semmit. Aki írta a könyvet, az is ott volt, ez vele történt, és aztán nem bírta tovább, és oda ment ez emberhez, hogy uram, csinálj már valamit a gyerekeivel, nagyon zavarnak, és hát veszélyeztetik is magukat is, meg esetleg a többi utast. És akkor ez a fickó egy kicsit zavartan nézett, és azt mondta, hát igazából igaza van, de nem tudom, mit csináljak, mert most jövök a kórházból, ahol meghalt a feleségem, a gyerekek édesanyja, és nem tudom még feldolgozni, és valószínűleg ők se tudják feldolgozni. És abban a pillanatban ez az ember, aki oda ment hozzá egyből, tehát egy másik embert látott. Nem egy nem törődöm apát látott, hanem egy embert, aki még nem bírta feldolgozni a veszteséget. Egy embert, akinek egy mély fájdalma van, és nyilván ez kihatással van a cselekedeteire, az életére. De ezt nem láttad, és ezt nem láthatod senkiben, amíg nem ismered. De olyan könnyű megítélni, nézd, tudod, és akkor így magamban így indul a monológ, hogy micsoda apa bezzeg, tudod, hát én nem így csinálnám, és neki ezt meg ezt kéne csinálni, rá kéne szólni a gyerekeire, stb. De mennyire más, amikor megismered kicsit a hátteret, megismered az embert, hogy mi van mögötte, hogy mi a sztoria, mi az élete. Úgyhogy paradigmáink, a nézőpontunk, és most csak ebből a szemszögből megvilágítva nézem, hogy nézel a többi emberre, hogy nézel, vagy akár magadra, és magamra is tudok ilyen fura szűrőkön átnézni. És könnyű, nem? Amíg az ember esetleg nem találkozik egy ilyen szituációval, mint ez a metrón történt, vagy nem hallasz tényleg valami egy ilyen sokkoló példát, akkor az ember úgy bele megy ebbe az ítélkezésbe, és ugye ebben élek, és hogy mindenkit meg tudok ítélni, az könnyű. Ugye Máté 7-ben beszél erről Jézus, hogy ezt ne tegyük, ez nem jó, ez ártalmas, és ez egy társadalmi betegség, de ez egy felelősségem, én szabad ember vagyok. És nekem szól Isten, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. De van egy vers, 1 Sámuel 16:7, tehát 1 Sámuel 1. könyve, 16. fejezet, 7. vers, ami azt mondja, hogy a második fele, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten ő a szíveket nézi. Úgyhogy nem kell Isten előtt egy valami vallásos képet felvenned, nem kell felépítened valami valakit, aki te nem is vagy Isten előtt, mert ő ezeken túllát. Ő átlát a maszkon, átlát ezeken a kis építményeken, és látja a szívünket. Látja a szeretetre vágyó, a szeretetben, szeretetért könyörgő, sérülékeny szívünket, és ő együtt tud érezni velünk. Ugye zsidók, azt hiszem, zsidókhoz írt levél 3. fejezetében beszél erről az író. És együtt tud velünk érezni, és ugye Jézus, nagyon sok köze van ennek ahhoz, hogy itt volt Jézus a Földön, mert ő is emberré lett, és megélte mindazt, a fájdalmat, elutasítás, problémákat, elválasztottságot, amit mi átélünk. És ugyanakkor viszont megélte azt a csodálatos szeretetet, megelégedettséget, örömöt, ami Istentől jön, és amire minden ember vágyakozik, amire mindenkinek szüksége van. Szüksége van annak, aki ott ül a Ferrariába, szüksége van annak, aki ott ül, tudod, a lepusztult lakásába depressziósan, tudod, esetleg már egyedül, vagy özvegyen, vagy árván. Csak mégis nagyon hangos a hang, ami azt mondja, hogy építs, hogy keress valami képet, és mutasd, és védd meg magad a többiektől, védd meg magad Istentől, mert Isten ilyen vagy olyan. És nem tudom, hallottátok ezt szerdán Pásztor Kende üzenetét, de az nagyon erről szólt, hogy ez a kép Istenről, ez vagy olyan, hogy ugye van egy egészséges, vagy van két szélsőség, vagy azt gondolom, hogy Isten kicsi, és nem képes segíteni. Egy távoli Isten, vagy egy öreg szakállas bácsi valahol a valami bolygón, vagy mennyben, vagy nem tudom, hogy hol, aki csak így jó, így régen megteremtette ezt a világot, de most már elfáradt, és most már nem képes semmire. Isten kicsi. Vagy egyszerűen csak Isten egy személytelen erő, aki, ugye ez a buddhista felfogás, ami manapság ugye a vonzás törvényében így nagyon bekúszott a társadalmunkba, de ez egy alapvetően egy buddhista filozófia, ami azt mondja, hogy magadra számíthatsz, de van egy erő, amivel vagy együttműködsz, vagy nem, ez az erő úgyis majd halálod után eldönti, hogy mivel fogsz újjászületni, hogy ugye kecske leszel, vagy ember, vagy bogár, vagy nem tudom, lótető, bármi. Hülyeség az egész, persze. Ha szeretnéd tudni, hogy miért, és még nem tudod, akkor bibliaiskolában lesz egy óra, ami erről szól. És a másik oldal, oké, a Istenről a másik kép, hogy ő olyan hatalmas, és olyan szigorú, hogy hát el kell bújnom előle, mert ő biztos, hogy valamit elrontok, abban a pillanatban agyonüt, hogyha megtudja. Hogy ő egy ilyen szigorú, könyörtelen, kérlelhetetlen Isten, és ez az iszlámnak a képe egyébként. Az iszlám vallásban egy ilyen Istenbe hisznek, aki egy ilyen kegyetlen, könyörtelen, és hiába teszel itt jó dolgokat a Földön, vagy hiába tartod be a Koránt, majd Isten jó kedvétől függ, hogy amikor meghalsz és előtte kerülsz, előtte állsz, akkor hova küld téged. Hogy egy hárem fog szolgálni a mennyben csak neked, és mindazok az emberek, akiket a dzsihádban megöltél, ugye ez az egyik felfogás, vagy ugye te fogsz szolgálni majd másokat, és egy nyomorult pokol lesz az életed ezután is. De mind a kettő kép hamis. Az egyetlen igazi kép, és ugye ezt nem kell többségünknek magyarázni, mert hallottuk az apologetikán, hogy a Sanyi ezt csodálatosan levezeti, hogy Isten nem az iszlám istene, Isten nem a buddhisták istene, vagy istenei, mert ott több millió Isten van, hanem Isten egyedül a Bibliában jelentette ki magát pontosan, érthetően, és ez fedi, ez illeszkedik a valóságra, és igazából ez magyarázza meg mindent, ami történik, a tapasztalatainkat, és ez ad választ, és ez ad igazán megelégülést nekünk, amit Isten tanít a Biblián keresztül. Ebben benne van az is, hogy Isten nagy, hogy nem mindig azt csinálja, amit akarunk. Nem mindig úgy csinálja, hogy szeretnénk. Nem mindig az történik, amit én szeretnék. És az én büszkeségem és a félelmem az mindig szorongat engem ezen keresztül, hogy Isten nem akar jót neked. Ugye a klasszikus példa a Bibliában erre Jób, hogy Isten ezt azért tette, mert nem voltál elég jó, mert rosszul csináltál valamit, mert ő nem is szeret. És ez a kísértés, ez ugyanaz a mai nap, ugyanez van a mai nap. Pontosan ez történik, és nem véletlen, hogy ez le van írva, és Róma 15:3-ban egyébként ezt mondja Pál, hogy azok, amik megírattak az Ószövetségben, azok azért írattak meg, hogy mi okuljunk és tanuljunk belőle. És nem véletlen, hogy ennyiszer emlegetjük Jóbot, mert ő azért van benne a Bibliában, mert egy példa, és egy nagyon jó példa. Nem tudom, ki olvastátok az Összetört Álmok című könyvet. Larry Crabb nevű pszichológus írt, a keresztény pszichológus. Aki nem olvasta, annak ajánlom, a Jób történetéről szól, de így átültetve a mai körülmények közé a tanulsága és a tapasztalatai. És tényleg ez van, hogy lehet, hogy vannak álmaink, amik összetörnek, lehet, hogy nem az történik, amit én elterveztem a kis életemben, de azt tudom és tudhatom, mert megvan ígérve Róma 8:28, Róma 8:31, és Efézus 5-ben is ott van ez, hogy Isten a legjobbat akarja nekem, Isten a javamat keresi, mert szeret. Oké, ilyen egyszerű, mert szeret. Ez a szeretet tartotta őt fönn a kereszten, ugye? Ő volt a mindenható Isten, ő a hatalma szavával tartotta fönn a mindenséget, akkor is, amikor a kereszten volt, és a szögek ott voltak a kezében, és azt ő akarta így, és ő engedte, hogy ez így legyen, és egy céllal engedte, hogy szintén, ugye, hogy megváltást szerezzen nekünk, és tanuljunk belőle, hogy a gyengeség az nem az, hogyha, tudod, az igazi gyengeség az tényleg nem az, hogyha ha kívülről gyenge vagy, kívülről esetleg gyengének tűnsz, de belül erős vagy, hanem a gyengeség az az, amikor igazán belül vagy gyenge, amikor csak a saját erődre támaszkodnál, és csak a saját erődben bízhatsz, akkor gyenge vagy. Ugye példabeszédekben ez a vers, hogyha háborúság idején kevés az erőd, akkor gyenge vagy. De bennünk Isten, az egy hatalmas dolog. Ugye ezt szerezte, és amikor igen mondasz neki, amikor elfogadod őt, mint megváltót, akkor az történik, hogy belét költözik a világmindenség ura, a leghatalmasabb erő, és egy személy, nem személytel, hanem személyes erő, akivel persze, aki nem azt csinálja feltétlenül, amit mondasz, de ezzel nem kell meglepődni. Ő nem a csillagok háborújának a Jedi által használt ereje, amit néha rosszra is használnak, ugye a, nem tudom én kik, hanem ő egy személyes erő. És egyébként az a csillagok háború és egy buddhista filozófián alapul, ugye ez a személytelen erő az univerzumban, és kicsit a mágia van benne, ugye egy ennek a természet fölötti erőnek a felhasználása a személyes céljaimra. Ami bizonyos körülmények közt működik egy ideig, addig, amíg a szellemi hatalmasságok, ugye démonok és az ördögnek ez a célját szolgálja, de ha már nem, tudod, akkor csak így összeroppant, és kész. Úgyhogy veszélyes ez a mágia dolog, és az összes ilyen ehhez kapcsolódó, ilyen sötét, spiritualista, vagy akár nem is sötétnek tűnő dolog. És tényleg Isten birtokolja a hatalmat ebbe a világba. Mi szeretnénk, ugye ez az illúzióm, hogy én birtoklom a hatalmat, vagy a hatalomnak egy jelentős részét. És ez egyik vád az emberben a néhány közül, ugye, aminek a betöltésre igyekszik, ugye, az a hatalom utáni vágy. Ami nem baj, hogy ott van, mert Isten adta belénk. Isten adta, ugye, Ádámra bízta az édenkertet. És hogy a álmodatos, biztos Sanyi fog erről mesélni, mert ahogy kint voltunk a kertjébe, ilyen, tudom, elég nagy kertje van, egy ilyen domboldalban van a ház, és gyönyörű kert van hozzá, és így mondta, hogy így megtapasztalta azt, amit így Isten rábízott Ádámra, hogy így csinálj valamit, alkoss valamit, és tudod, gondozd a kertet, te ültess fát, és ami rád van bízva, azt így gondozd. És ez ilyen nagyon kézzelfogható, ugye nem, akinek van kertje, az biztos átélte, vagy tudja, hogy milyen ez. És ez bennünk van, de hogy ezt a jó irányba kell terelni. És az, hogy a hatalomvágy az, meg ez a kapzsisággal karöltve, ami ilyen, hogy a világban szüli a politikai önérdekeket, amely miatt történnek, tudod, nagyon sok dolog, háborúk, tudod, országok, tudod, ki vannak használva, és nagyon-nagyon durva, mert tudod, mondják, hogy túlnépesedés, meg éheznek, tudod, nincs elég étel, de a probléma az nem elsősorban ez, hanem az, hogy annyi ilyen önérdek határozza meg a világot, annyi ilyen politikai önérdek van, hogy nem adnak, nem jut el az étel az emberekhez, mert valaki valami kabzsi vezető lenyúlja a segélyeket, vagy akár az egész országot egy olyan szintre süllyeszti, hogy az neki hozza a hasznot, és az embereknek meg ne. Ugye lehet ez valami nyersanyag, gyémánt, vagy olaj, vagy bármi miatt, de ezt látjuk, nem, hogy ez ott van. És ez kicsibe is ott van benned. Kicsibe ugyanúgy ott van, minden emberben, ez a kis vágy, ez a kis kabzsiság. És ugye Pál figyelmeztet 1 Timóteus 6.6-ban, azt hiszem, hogy ez a gonosznak a gyökere, a kabzsiság, a pénznek a szerelme egy ilyen módon, hogy ami ebből fakad, hogy vannak ezek a mély, betöltetlen vágyaink, szükségeink, amiket én akarok betölteni, és valószínűleg büszkeségem miatt. De egyik legcsodálatosabb mondat számomra a Bibliában, amikor Jézus azt mondja, hogy Máté 10:27-28, utána 29 is, hogy jöjjetek én hozzám mindjájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Wow, ez így fel lehet lélegezni. Egyszer beszélgettünk egy vállalkozóval, akinek adtunk egy meghívót egy ilyen gyülekezeti rendezvényre, és ez a vers volt rajta. És akkor így odaadtam neki, akkor azt mondta, hogy te honnan tudtad, hogy ez nekem a válasz. És vala nem volt keresztény, de valahol ezt már ismerte, vagy hallotta régen ezt az idézetet, hogy gyertek én hozzám mindjárt, mert pont így érzett, hogy fáradt volt, hogy megvolt, nagyon nagy súly volt rajta, és azt mondta, csak erre tudott gondolni, hogy valahol, hogy hol találhatok nyugalmat, hol találhatok megpihenést a lelkemnek elsősorban. És ez álmulatos, hogy szüksége van rá az embernek. Ezt is a Sanyi mesélte most, tele van élményekkel a ház miatt, hogy most egy ideig így egy másfél hónapig fizikai munkát végzett, ugye rendbe rakta a kertet, a házon is picit ő is dolgozott, és hogy mondta, hogy ez mennyire jó, és hogy kell ilyen is, hogy az agyi munkára már annyira belefáradtam, és érzem én is, és biztos ti is néha, hogy egyszerűen, hogy aki ilyen szellemi munkát végez nagyon sokáig, egyszerűen már annyira tud nyomasztani, és az agyam annyira beleáll, hogy csak ilyen folyamatos fáradtság, és egy ilyen, nem is tudom, morózus állapotba kerülök. És mondta, hogy neki ez a fizikai munka az annyira ilyen felszabadító volt, kicsit kizökkent ebből, és most már alig várja persze, hogy újra szellemi munkát végezhessen, de ez ott van, hogy kell a megkönnyebbülés, és persze bizonyos, ez csak egy gyakorlati dolog, hogy igen, segít, hogyha néha fizikai dolgot is végzek, vagy sportolok, vagy nem tudom, tehát valamit csinálok, ami más, mint az a mindennapi munkám. És ezt például javasolják egy amerikai szájton olvastam weboldalon, hogyha van egy bizonyos munkád, akkor próbáld ki, hogyha megteheted, mondjuk ha vállalkozó vagy, hogy egy-két napig, vagy akár egy hétig most más csinálsz. Mit tudom én, építs kertet, vagy tudod, lehet kapni már ilyen, nem tudom, férfiaknak vagy fiúknak ilyen Lego robotokat, amiből ilyen szervomotorokkal, meg minden ilyen kis robotokat lehet építeni. Csak így csinálj valami mást, mint a mindennapi munkát, hogy így felfrissülj. De, és persze a legnagyobb tanács, a legjobb jó tanács az itt van Máté 10:27-ben, 11, nem jól mondtam, az előbb 10-et mondtam, lehet 11:27-ben, hogy gyertek én hozzám mindjárt, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket, és nyugalmat adok a lelketeknek. És ott mondja, hogy az én igám könnyű, az én terhem az nem nehéz. Mindig hordunk terheket. Isten így tervezte a világot, ugye? Nem valamilyen teher mindig van rajtunk, és nem a teher a baj, hanem az a baj, hogy ha csak én akarom cipelni azt a terhet. Ki az a fickó, Atlasz, aki a hátán tartja a világot? Ilyen érzéseim is van néha, a Kálmán Zsolti mesélte, hogy, hogy ő itt ért meg, hogy ő így érezte, hogy, hogy most hogy az egész világot a vállán tartja, a vállalkozásaiban, a magánéletében ez az érzete, és amikor erről volt szó, hogy, hogy nem te tartod a világot, és hogyha esetleg így kijössz alula, akkor a világ ugyanúgy ott fog maradni, te csak nyomtad legfeljebb, de semmi nem történt, te csak erőlködtél bele, de nem ez van neked számva. De, és amikor ezt hallotta, akkor annyira megkönnyebbült, és akkor meghozta a döntést, hogy, hogy igen, ő Krisztusnak adja ezt a terhet, és elfogadja az üdvösséget. Ez egy jó példa volt erre. Sanyi ezt üzente reggel, ugye, hogy az élet szép. A mindennapokban ez nem tűnik mindig így, hanem azt gondolom, az élet nehéz, az élet tele van fájdalommal, az élet tele van kihívásokkal, ami igaz. De mire fókuszálsz? Mi az attitűdöd? Mi a hozzáállásod? Szokták ezt a példát mondani, ugye, hogy a repülő arra megy, amerre az óra mutat. Az attitűdöd, tudod, a hozzáállásod, a nézőpontod, mi? Lefele mutatod, mindig a negatívra nézel, és akkor óra csapódsz bele a sárba, vagy esetleg felfele nézel, ugye Kolossé 3.1, az odafennvalókat törődjetek. Ugye értem, az angolban ezt valahogy úgy mondja, hogy a gondolataidat kapcsold fel oda, tehát kapcsold össze a fenti gondolatokkal, Isten gondolataival. És nagyon jó, hogy tudod, ebből a világnak, ebből a körforgásából, ebből a rendszeréből, ebből a nyomasztó sznobizmusából egy gondolattal, vagy egy gondolat sorozattal, ugye, ahogy elkezdesz ezen gondolkodni, és elindulsz, olyan, mintha ráakasztanál egy kampót, jön a mentőhelikopter, ráakasztod a kampót, és felszáll, és te mész vele. És ilyen Isten, amikor így szól, és így megragad minket. És mondja, hogy itt a kezem, itt van a karom, kapaszkodj bele, hagy vigyelek. És ezt csinálja Isten, amikor szól, nem? Tehát, hogy a mi gondolatainkat így ki akarja szakítani ebből a dologból. És nagyon sok szó volt Efézus 3-ban arról, most Efézus nem került szóba vagy sorra, de ugye, hogy mik az alapok, milyen alapokon állsz, hogy milyen miben van megszilárdulva a te meggyőződésed, a lelked, és hogy bele vagyok gyökerezve ebbe a lenti dologba, csak az itteni dolgokba, akkor tudod, innen szívom az energiát, innen szívom az összes tudásomat, de ez mindig csak két dolog közt fog cikázni, a jó-rossz, 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 és Isten pedig fel akar vinni, és a teljesen új dimenziót akar nyitni neked, nekem. Nem tudom, ismeritek-e Tony Robbins-t, ő páran hallottak, hogy egy ilyen sikeroktató, világban nagyon sikeres, és ugye ő tanítja ezt nagyon, hogy az embereknek a sikerének a legnagyobb akadálya, hogy az elméjükben eldöntötték, hogy nem lesznek sikeresek, vagy legalábbis csomó akadály van, ami miatt, amit csinálnak, nem úgy működik, vagy egyáltalán nem is működik. És ő ugye használja ezt a New Age-es szimbólumrendszert, vagy filozófiát, nem is tudom mi ez, hogy vizualizáció. Lehet, hogy hallottatok róla, vizualizáció. Képzeld el a kívánt eredményt, tudod, és meg fog valósulni, és ugye erre épül most már nagyon sok ilyen új őrület, ami van a világban, ez a titok, meg a hasonló irányzatok, de ugyanakkor az ördög nem hülye egy ilyen szempontból, hogy tudja, hogy honnan kell lopni, mert ezt is Istentől lopta, ezt a gondolatot. Mert Isten azért adta az igét, hogy elmékedjünk, és ha úgy tetszik, vizualizáljunk, de ne valamit, amit csak tudod így és nem baj, persze vannak elképzeléseid, tudod, hogy tudod, vettél egy házat, hogy van egy házat, most átalakítom, és elképzelem, hogy ilyen lesz. Ez nem, tehát nem baj ez önmagában. A baj az akkor van, hogyha egy ilyen teljesen önző és önös, és egy nagyon furcsa módon kezdem ezt el használni, de gondolkozz a Biblián. Képzeld el, belém szokott hasítani, milyen lesz, tudod, milyen lesz majd a menny. És így gondolkodok rajta, tudod, hogy itt megszűnnek ezek a fájdalmak, a nehézségek, a veszekedések, az nézeteltérések, és valami csodálatos békesség és öröm lesz ott, és ugyanakkor egy mindig tele lesz izgalommal, és nem egy unalmas dolog lesz. A pokol lesz egy unalmas dolog, mert ott nincs sok választás, ott mindig csak a hiányok lesznek, és a fájdalom. De a mennybe tudod, ott, nem is tudom, hogy mindez, amiről csak álmodtál, vagy amiről tudod, ilyen csak a tündérmesékbe esik néha szó, már manapság, ma azokban se, az mind valóra fog válni. És kell, hogy kiszakítson ez minket ebből a mindennapokból, és úgymond ebből a világias gondolkodásból, ebből a kozmosznak hívja a görög, a világrendszer, ennek az egész rendszeréből, gondolkodásából. És az olyan jó, hogy tudom, hogy van egy nap, amikor tök jó most is, de hogy ez csak fokozódni fog, és még jobb lesz, és az életem is, tudod, csak egyre jobb lesz most is. Lehet, hogy nem a körülmények szintjén, de lehet, hogy ott is. De már nem vagyok hozzákötve. Az, hogy én ki vagyok, az nem azt határozza meg, hogy milyen képet tudok magamról mutogatni, hanem hogy én ki vagyok, az azt határozza meg, amit Isten nekem elmondott, amilyen a valóság, amilyet a valóság is tükröz felém, és nyilván a legspecifikusabb kijelentése Istennek a Biblia. Erre van szükségem. És hogy ezen gondolkozz, és tudod, kell, hogy valami motiváljon, erőt adjon, bátorítson nekem, és meg kell engednem időt. Kell azért, hogy kiszakadjak, de érdemes, és ez egy lehetőség, hogy időt szállj arra, hogy Istennek gondolkodj, és megragadd, és valamit tudod, és egy ígéretet, ami a Bibliában van, és azt mondd egyes szem első személyében magadnak, hogy ez neked szó lesz, neked lett írva. 2 Korintus 1-ben, azt hiszem 19. vers azt mondja, hogy Jézus Krisztus minden, vagy Isten minden ígérete Jézus Krisztusban lett igenné és ámenné. Ez azt jelenti, hogy az összes ígérete Istennek, amit tett az Ószövetségben, az Újszövetségben, az vonatkozik rád is. Ezt is ki tudják persze forgatni, de amit Isten ígért, ugye azt mondta, hogy a Mózes bemondja, hogy én el nem hagylak, és nem távozom tőled. Egy pillanatra se. Ugye Máté 28-ban Jézus maga újra elmondja ezt, hogy én mindig veletek leszek. Tudod, ha találsz egy ilyet, azt így ne ugorj át felett. Amikor elolvasod, akkor csak ne, olvasom tovább, és ezt így hagyom, hanem ezt forgasd a fejedbe, és újra hozd elő. Mert kihatással lesz az életedre, kihatással lesz a szükségeidre, be fogja tölteni a legnagyobb szükségeidet, és Istennek sok módja van rá, de a kapu, amit adott nekünk, az iránymutatás, amit adott nekünk, ugye amerre mennünk kell, az itt van benne, ami ezzel összhangban van, tudod, azt csináljam, és álmodatos ez. Úgyhogy ez fog engem átsegíteni, és nem csak egy ilyen immel ámmal, vagy így éppen, hogy csak tudod, így a léz fölött így viszem, hanem a tudod, rezeg a léc alattom, nem, hanem fenn vagyunk mennyei magasságokba, és ugyanakkor a lábunkkal a földön állunk, de a fejünk az a mennyben van. Azt hiszem a Luther mondta ezt, hogy a keresztények olyan emberek, hogy a gyökereik odafenn vannak a mennyben, és a gyümölcseik meg itt vannak a földön. Érdekes kép, nem? De milyen igaz, hogy a gyökereink fenn vannak a mennyben, Istenből szívjuk a táplálékunkat, a szellemi nyersanyagot, lehet így mondani, de a gyümölcsök azok itt fognak látszódni, itt a földön, itt közöttünk. És hiszem ez egy jó kép, és ez egy jó, jó lezárás talán, jó? Úgyhogy ezt szerintem ennyi szerettem volna mondani, és akkor még imádkozzunk egyet, jó? És köszönjük meg, Uram, neked, és köszönjük neked, hogy te törődsz velünk, te nem hagysz egyedül minket, hozzád mehetünk, és megnyugvást találunk, nálad letehetjük a terheinket, és felvehetjük a te terhedet, ami egy egész más dimenziójú, egy egész más jellegű teher. Ez nem nehéz, ez felszabadító, ez kiteljesít az életünket, ez szabad utat nyit a képzeletünknek, a lehetőségeinknek, és arra, hogy szerethessünk, hogy szolgálhassunk, hogy egy teljes értékű életet éljünk, hogy alkossunk, hogy javára legyünk az embereknek, akár csak a fizikai vagy lelki szükségleteik terén, de akár, Uram, és ez a legnagyobb, a szellemi szükségeik terén, amelyet csak te tudsz betölteni, és benned van a válasz arra, hogy az életünk az ne egy eltékozolt idő legyen, hanem valami, ami örökkön örökké a mennyben és az örökké valóságban fel van jegyezve és megmarad, és minden tettünk, amit hitben teszünk, és minden a gondolat, amit gondolunk rólad, és közvetve rólad, és teszünk azáltal, hogy te indítasz minket, az örökkévaló és legdrágább, és a legdrágább dolog. És szeretnénk imádkozni azokért, akik esetleg itt vannak, vagy majd később esetleg hallgatják ezt, és elgondolkoztak azon, hogy jöhetnek Krisztushoz, hogy vethetnék le a terheiket. És erre adott választ Isten a kereszten, ahol meghalt, és de nem maradt a halálban, hanem feltámadt. És azt mondta, hogy bárki, aki hisz bennem, Jézus Krisztusban, az örök életet kap ingyen, kegyelemből, ajándékba. És nem megy a halálba, nem megy a pokolba, hanem az örök életre megy. Ahol az élet a Istennel való, és majd a többi ott lévő hívővel való kapcsolatot jelenti. És hogyha ezt szeretnéd, akkor csak egy igen Istennek, csak mondd azt, hogy köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért, köszönöm, hogy megbocsájtottad őket, köszönöm, hogy jöhetek hozzád most már, és Atyám, a fiaddá fogadtál, és minden, ami a tiéd, ez most már az enyém is, és csak nevelj, csak bátoríts, és taníts, mint fiadat, Uram, és leplezd le nekünk az igazi dolgokat, az örökké való dolgokat, azok, amelyek nem fakulnak meg, nem halványulnak el, nem múlnak el, a mennyei az örökké való dolgokat. És ha ezt elmondtad, ezt az imát, és csak megköszönted Istennek, akkor örök életed van, és tudd ezt, és ragaszkodj Istenhez, úgy értem, ő ragaszkodik hozzád, persze, és kezdeményez felénk és feléd, és csak vár választ arra, hogy mit mondasz neki, hogy mondja, hogy szeretlek, és mit mondasz erre, hogy te is szereted-e őt, vagy ő szeret minket, és szeretetet tesz képessé, hogy szeressünk, hogy őt szeressük, hogy bárkit szeressünk, mert bennünk nincs szeretet, de Istenben van, és tőle jön minden, ami jó, ami örökkévaló, minden ajándék, minden tökéletes ajándék, hogy Jakab 1.17 mondja. Úgyhogy vigyázz ránk, ahogy megyünk haza, munkába, bárhova. Vigyázz még egyszer kérünk a Sanyiékra, az Encsire, hogy a szülés megtörténjen, minél előbb kérünk, Uram, az Encsiért. Vigyázz rájuk. te drága szent nevedben kértük, Uram. Amen. Köszönöm a figyelmet.